Moises Martoné ugye egy 56-os történet, és te ezeket kutatod, de egyáltalán van-e még újdonság, amit elmondhatunk Erdély 56-járól, amit még nem mondtak el?
Persze, hogy van. Hát egy csomó mindent nem ismerünk. Egy rakás részletet nem ismerünk. Az egykori szereplők, ha szabad így fogalmaznom, ugye Erdélyben nem voltak forradalmi események 56-ban, de szervezkedések, csoportosulások, közös gondolkodások voltak.
Perek és ítéletek nyilván.
És nagyon, ahhoz képest, hogy semmilyen nagy jelentőségű cselekmény nem történt, egyetlen puskagolyó sem repült sehova, tehát egy fegyver nem dördült el, ahhoz képest nagyon durva volt a megtorlás. Tehát az 56-os forradalmat leverését követő időszakban ismereteink szerint, eddigi ismereteink szerint legalább 20 ezer embert zaklattak, hivattak be, kihallgattak, és így tovább, tartóztattak le, és ugyancsak ismereteink szerint legalább 10 000, 11 000 esetben elmarasztaló ítéletek születtek.
És itt van...
Halálos ítéletek is, teszem hozzá.
Így van. És itt van a Moises története, amely igen. bizonyítja, hogy nem pont akkor utána, hanem évekkel később mentek el hozzá, és évekkel később vitték őt el.
Igen, hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy mikor október 23-án 56-ban kirobbant a népfelkelés, lett belőle forradalom, igaz-e? Rendszerváltó forradalom, akkor... Hát ugye a Securitate, illetve a romániai pártszervek riadókészültségben voltak folyamatosan heteken keresztül, és hát nyilvánvaló, hogy figyelték azt, hogy az országban, tehát Románia területén, hol mik történnek. Voltak ilyen jelentések, ezek napirenden születtek lokális szinten, és mentek be az akkori tartományi központokba, illetve tovább a bukaresti pártközpontba, így mondták románul, hogy starede spirita populáciae, tehát a lakosság lelki állapota, szó szerint így tükörfordítva.
Kedves, hogy így figyeltek rájuk.
Igen, hát mindenkit figyeltek, és akkor a felvetésedre, illetve a kiegészítésedre válaszolva, valóban így volt, hogy amikor már összegyűlt az a mennyiségű adat, ami szükséges volt a Securitate-nak, egyrészt, másrészt, miután a Kádár delegáció Romániát végiglátogatta 1958 februárjában, és bejelentette a kádári küldöttség, magyar állam és párt küldöttség, hogy Magyarországnak Romániával szemben semmilyen területi követelése nincs. Egyrészt, másrészt, hogy a mindenütt, amerre jártak Romániában, azt tapasztalták, hogy a nemzetiségek jogai, gazdasági, politikai, kulturális alapon is megoldottak tekintendők. Ez volt az a pillanat, amikor a román állam és párthatalom beleértve a Securitatét is szabad kezet kapott, és innentől kezdődött az a nagyon durva megtorlás, amelyiknek a lényege és a célja tulajdonképpen az volt, hogy a romániai magyarság egyszer mindenkorra nem csak a magyarság, a német szászok is.
Bármely kisebbség.
Igen. Egyszer mindenkorra vegyék tudomásul, hogy itt Romániában ki a gazda.
És hogy ők ide tartoznak felelősséggel, alázattal és minden mással.
Igen, így van.
Na most ehhez kapcsolódó ugye Moises Martoné, rajtad kívül ugye kutatják még többen az 56-os történeteket, de ez a tied. Mondhatom ezt?
Nem.
Vagy nem csak a tied?
Nem csak az enyém. Tehát tulajdonképpen az első történész kolléga, aki Moises Marton nevét kutatási igénnyel felvetette, az Tófalvi Zoltán volt, marosvásárhelyi illetőségi történész kolléga, aki jelenleg Magyarországon él.
És aki több kötetet is írt a perekről, az elítéltekről és egyebekről.
Igen, rengeteget dolgozott levéltárakban. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanácsnak a levéltárában, és rengeteg peranyagot kiásott, most dolgozza fel ezeket. Fogalmam sincs, hogy lesz-e, adja az Isten, legyen ideje és ereje és egészsége Zoltánnak, hogy mindazt, amivel belefogott, azt végezze is el. De hát ott van szintén Marosvásárhelyről nagyon fiatal kollégánk, Forró Bató Ákos, aki most engedessék meg nekem, ez a reklámhelye az én, illetve a mi nyomdokainkon haladva kapcsolódott rá a Moises történetre, és hát mindenki a maga megközelítéséből vizsgálja az ő személyét, az ő történetét.
Tehát akkor vannak még. És ugye már említettem a hallgatóknak, hogy egy évvel ezelőtt pontosan Kelemen Csongor történetét meséltük el Pap Anna Máriával, feleségeddel, aki nem véletlenül lett 56-os kutató, mert nagyon jól tudtatok együtt dolgozni ezeken a történeteken is.
És remélem, hogy a továbbiakban is nagyon jól együtt fogunk dolgozni. Igen, hát tulajdonképpen a Kelemen Csongor egykori 56-os meghurcolt és politika elítélt, hogy ezt is tudja meg tudják meg a hallgatók. Tehát az ő könyve az tulajdonképpen oral history, tehát visszaemlékezés, és akkor itt most hangsúlyosan kimondom, ma reggel megnéztük a televízióban, addig nem jöttünk el itt otthonról, amíg nem néztük meg a Kossuth téri ünnepi és zászlófelvonást, és elhangzott a tévében magyarországi történész kolléga részéről, hogy az oral history mennyire fontos.
Igen.
Tehát a levéltárak nagyon sok adatot, nagyon sok iratot őriznek. Azt tudni kell, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy az elnyomó szervek által büntető szándékkal gyártott iratokkal csinyán kell bánni. Tehát amikor a Securitate is például Romániában a Securitate és iratokat olvassuk, nyomozati anyagot olvassuk, illetve a igazságszolgáltató szervek, és ezt idézőjelbe tettem, peranyagát olvassuk, akkor az egyértelműen nyilvánvaló, hogy aki egyszer a hálóba bekerült, azt el kell ítélni. Uh-huh. Tehát addig csürték, csavarták, úgy fogalmazták a jelentéseket, a jegyzőkönyveket, az összegzéseket, hogy az árcson az illető személynek vagy személyeknek. Ezzel szemben az, hogy ki miben volt benne, mit tett, vagy nem tett, kire mit kentek rá, kit hogy hálóztak be, és hogy kavarták bele ezekbe a dolgokba, illetve hogy emlékszik, hogy élte meg azt az időszakot, az ő saját kálváriáját, azt bízzuk rá arra, aki benne volt.
És itt jön az oral history fontossága.
Így van, pontosan így van. Tehát sarkítottan fogalmazva megengedem magamnak azt, hogy gyakorlatilag nagyon sokszor a Securitate és iratanyagok köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.
De ugyanakkor azt is tudjuk, az oral history csapdája végül is az, hogy nagyon sokan nem beszélnek, nem mondják el ezeket a történeteket, a nagyon nehéz dolgokat nagyon nehéz elmondani sokaknak. Zárkozottabb emberek története nem is kerül napvilágra, azt mondhatnám. Ezek hogy derülnek ki, hogy valaki elmondja, hogy ő is ott volt, és akkor addig jár utána a történész, az érdeklődő, amíg egyszer csak megnyílik, egyszer csak megbízik, és elmondja, úgy dönti, hogy valakinek elmondja?
Is. Tehát én szembesültem olyan helyzetekkel, amikor minden további nélkül az illető ember, az egykori politika elítélt és meghurcolt, ki akarta beszélni magából azt a traumát. Ez a szerencsésebb.
Ez a szerencsésebb változat.
Viszont találkoztam olyan volt elítéltel is, sajnos már nem él, akiből soha, egy városban éltünk, egy munkahelyünk volt, soha egy betűt nem tudtam kiszedni.
Szerepelt az elítéltek listáján, onnan tudtad, hogy érintett.
Épp tudta, ő elmondta, igen. Annyit mondott el, hogy igen, én is el voltam ítélve az Emisperben, ez a brassói Erdély Magyar Ifjak Szövetsége volt. Az Emisperben 77 személyt összesen valami 2000 valahány évre ítéltek el. Politikai börtönről beszélünk. Itt most engedd meg, hogy hangsúlyozzam, itt kizárólag politikai ítéletekről beszélünk minden egyes esetben.
Tehát nem köztörvényes ítélet. Hanem egyszerűen politikai kreálmány.
Így van, a kettőnek semmi köze egymáshoz.
Mennyire kreálmány? Ugye Moisés esetében is az van, hogy ők tényleg elindultak, és tényleg át akartak szökni a határon azért, hogy csatlakozzanak a forradalmárokhoz. Ebben mi volt az, amit nem volt szabad? Átszökni a határon nem volt szabad.
Így van, ez igaz.
És ezért ítélték el.
Nem, őt nem. Tehát azt kell tudni, hogy Erdélyben egyedi eset volt, hogy valahonnan négy fiatal elindul, nekivág a határnak, hogy a forradalmárokhoz csatlakozzanak. Négy baróti diák, név szerint Moisés Márton, Bíró Benjamin, Kovács János és Józsa Árpád Csaba, ők 9-10-es középiskolások voltak Baróton, négyen nekivágtak a határnak, és Érkörtvélyesnél próbáltak átszökni a határon. Józsa és Bíró átjutottak, Moisés és Kovács eltévedtek az éjszakában. Ez a november 4-i szovjet támadás után majdnem két héttel volt, 12-éről 13-ára virradó éjszakai történet ez. Sajnos nincs annyi időnk, hogy elmondjam a Józsa és a bíró magyarországi történetét. A lényeg az, hogy a közben reaktiválódott AVH és a Securitate 57 tavaszán márciusában azonosította őket, és visszaadták a nagyváradi hatóságoknak, ahol a katonai törvényszék tiltott határátlépés miatt bírót 3,5, Józsát pedig 3 év politikai börtönre javító fegyházra ítélték. Moiseszék története viszont más, ők hazatértek, és amikor Moiseszt 59. novemberében a Securitate megfigyelés alá helyezte, és besorolta őt a, idézem szó szerint, a magyar nacionalisták csoportjába, idézőjel bezárva, na innen indult az ő kálvária. Nyilvánvaló, hogy a vádemelés a per során benne volt a csomagban az is, hogy megpróbált átszökni, igen, a határon.
Azzal nem lehetett vádolni, mert hogy az nem sikerült
neki. Így van. Viszont Moiseszről azt kell tudni, hogy ő egyébként Kolozsváron volt egyetemista, első éves volt a Bábesbolyai Tudományegyetem bölcsészkarán, amikor 1960. november 22-én a Securitate letartóztatta. Hát ő verseket írt, na most tegye fel
minden
a kezét.
Fiatal.
Így van, tegye fel az a kezét, az aki középiskolás korában, vagy egyetemi hallgató korában nem próbálkozik meg vers faragással. Elnézést.
És az időszak hozza, hogy valószínűleg a forradalomhoz kapcsolódó versei
abszolút,
is
így, az is benne volt. Voltak szerelmes versek, voltak elmélkedő versei, sajnos nagyon kevés maradt fenn, alig néhány darab. De viszont azt is kell tudni Moiseszről, hogy amikor 56-ban ugye sorozatban kellett elítélni a provokátorok, hortista provokátorok, hadd ne ragozzam, ellenforradalmi tevékenységét, akkor Moiseszt szót kért, és azt mondta, hogy miért nem mondják meg az igazat, hogy Magyarországon nem ellenforradalom van, hanem forradalom van. Ugyanezt mondták a temesvári diákok is, akiknek ismereteim szerint olyan 90-valahány százaléka román nemzetiségű volt, és akik gondolkodás nélkül azonosultak a magyar forradalom eszméjével, és így tovább, és így tovább. Tehát Moiseszt ugyanakkor kritikus álláspontot tanúsított a kommunista rendszer, a kommunista diktatúra túlkapásai ellen. Figyeljünk, ő magát, az eszmét nem tagadta meg soha. Ellenben a túlkapásokra mindig rámutatott az erőszakos kolhozosítás, a Securitate túlkapásai, a milícia túlkapásai, ezeket mindig szóvá tette. Az, hogy tulajdonképpen a mezőgazdasági termelőszövetkezetbe bekényszerített, pontosabban a társasokba, mert akkor még csak társasok léteztek, ez a kollektivizálás első szakasza volt, ugye a 40-es évek vége, 50-es évek közepe. Hogy tulajdonképpen azokat a gazda embereket, akiknek mindenét elszedik, bekényszerítik a társasba, ugyanúgy kizsákmányolják, mint az imperialista rendszerben, mert ugyanúgy kevés a jövedelme, ugyanúgy nem magának dolgozik, és így tovább, és így tovább. Na ezeket elmondta Moiseszt többé-kevésbé nyilvános helyen, vagy bizalmas körökben, és akkor ezek jutottak el ezek az információk a Securitate-nak az iratanyagába, amelyeket aztán majd számon kértek tőle, és az ítélethozatalnál a vádemelésbe is beleszőttek.
A hétvégén konferencia és megemlékezés lesz, amely nem keveset vállal, azt, hogy a vasfüggöny mögötti összes önégető mártír életét bemutatja, és hoztál egy könyvet, ami ehhez kapcsolódik.
Igen, tulajdonképpen a nagyajtai megemlékezésnek és az emlékállításnak ez a könyv a kiinduló pontja, és akkor a hallgatóknak elmondom, hogy Petr Blažek prágai cseh történész kollégának a munkájáról van szó. Ő több évi kutatás után állította össze annak a 21 embernek a rövid életrajzát, tömör életrajzát, akik a volt szovjet tömbben 1966 és 89 között politikai megfontolásból, tehát politikai tiltakozásképpen felgyújtották magukat. Na, és akkor ebben a könyvben, ez a könyv román fordításban is megjelent 2 évvel ezelőtt, a Fundácia Culturale Memoria, tehát a Memoria alapítvány gondozásában. Az a címe románul, hogy Torce vium blocul sovietic, Kazur de auto incendiere motivate politica nanio minoste sajsase minoste obzesinao. Nagyon remélem, hogy valaha, valamikor a magyar fordítása is elkészül ennek a könyvnek. Az ukrán nyelvű fordítása elkészült ezekben a napokban, amikor mi nagyajtán ennek a könyvnek az alapján emlékművet avatunk, és Moiseszre és a sorstársaira emlékezünk. Petr Blažek Ukrajnában mutatja be a könyvet, könyvemutató körúton van a kollégáival, és mondom, még egyszer remélem, hogy nagyon hamar a magyar fordítás is megszületik. Ha belefér még a műsoridőbe, hadd olvassam fel annak a 21 embernek a nevét, akik a könyvben szerepelnek, akik, hogy mondjam, levéltári és másmilyen forrásokkal bizonyítottan politikai megfontolásból önégetéssel tiltakoztak a rendszer, illetve a rendszer túlkapása ellen. Nikola Gyadik ukrán, én a nemzetiségét mondom, Richard Sivec lengyel, Vasil Makucs ukrán, Jan Palach cseh, Bauer Sándor magyar, József Lavati cseh, Jan Béres cseh, Mikola Bereslavski ukrán, Jan Zajic cseh, Evzen Plocek cseh, Michal Levcsik szlovák, Eliahu Rips lett, Bohumil Perutka cseh, Moises Márton, ami széke magyar szász kötődésű testvérünk, Romas Kalanta litván, Oskar Brusevic keletnémet, Oleksa Hirnyik ukrán, Musa Mamut krimi tatár, Valenti Badilak lengyel, Liviu Kornel Babes, aki Brassóban 89-ben gyújtotta fel magát, ő román, és Vitauskas Vicilius litván. Ez a 21 ember. Ennek a 21 embernek állít emléket az Európában egyedi nagyajtai emlékmű, mind a 21-nek a neve fel van vésve arra a körre, amelyik ezekre az esetekre, az ilyen tiltakozásokra emlékeztet.
És kik lesznek azok, akik beszélnek róluk szombaton?
Hát a protokolláris részét, mert hát nyilván szót kapnak a helyi, megyei előjárók, ez természetes, mert hogy ők álltak az ügy mellé. Török József, a Kovász megyei volt politikai foglyok szövetségének az elnöke, ő volt az egyik kezdeményezője, aki az ügyet felvállalta, és a szakemberek, a történész kollégák, akik ezekről az esetekről fognak beszélni, Joanna Boka, a Máramarosszigeti Múzeum ügyvezetője, Kosmin Budeánk, a kommunizmus bűneit vizsgáló országos testületnek a szakértője, Bank Barbara NEB-nek a szakértője, és szerénységem, aki Moises Mártonról fogok szólni néhány szót.
Tiltakozó fáklyák, ez lesz a címe tehát annak a szakmai konferenciának, amelyet szombaton szerveznek Székelyföldön, Nagyajtán, hogy emléket állítsanak Moises Mártonnak, aki 55 éve hunyt el, azután, hogy felgyújtotta magát Brassó főterén, az övé is egy az 56-os történetek közül. Ezeknek a sorát kutatja Benkő Levente történész újságíró, akinek köszönjük szépen, hogy itt volt ma reggel.
Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek áldott emlékezést kívánok.